Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, nincs semmi rendkívüli világnap, de majd nem az ige hirdetésben mondom el, hanem előtte. Öreg ember eltévesz dolgokat, tehát én beírtam magamnak a mai napra, hogy hol fogok szolgálni, nem ez egy következő valamikori vasárnap lesz majd, de készültem a szolgálatra, beszélgetünk hármasban feleségemmel, Andrással, és erről a kérdésről is, és akkor azt mondja András, hát ha úgy is készültél, akkor tartsd meg az Isten tiszteletet. De hát közben meg öreg is vagyok. De András meg tudta volna egyedül is tartani, én is, de most örülök, hogy együtt, mégpedig a következőért. Testvérek, sokszor elhangzott valószínű, de mikor én nyugdíjba mentem, akkor tényleg nagy kérdésünk volt, hogy ki jöjjön ide, és az imádságunknak ezt a mondatát remélem sokan megjegyezték. Uram, ha te nem akarod, hogy András jöjjön, akkor semmiképpen ne jöjjön ide. Aztán ide jött, és szolgáltam, én is szolgált ő is, és egy kicsit vizsgáltuk egymást a lelkünkkel. És természetesen azt kell mondjam, hogy én hálás vagyok, hogy ő a gyülekezet lelkésze, és szívesen ülök a feleségem mellett a padban. Biztos ő is gondolt valamire, de remélem, hogyha ide kerül, és úgy értékelem, hogy nem veszi komolyan Jézust, nem veszi komolyan a Szentírást, akkor könnyek között imádkoznék végig minden prédikációt, meg előtte is. És remélem, hogyha úgy ítélné meg, hogy nem veszem komolyan Jézust, és a Szentírást, akkor nem kért volna arra, hogy hirdessem az igét. Tulajdonképpen ez az, amin keresztül egymást kell vizsgálni, nem az ítélkezésért, hanem a látásért. Azért, hogy tudjuk, hogy hogyan kell esedezni azokért, akikkel egyébként Isten megáldotta, meggazdagította életünket, ezt a földi életet, de lehetetlenség, hogy hívő emberként ne lássuk, hogyha valaki, aki hozzánk tartozik, az ott jár-e azon az úton, amely a mennybe visz. És most hallgassuk meg Isten igéjét, melyet egyházunk az ige hirdetés alapjául kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet első versétől a következőképpen. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengeren, mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint ahogy ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülünk némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani, de ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyó által. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Szeretett testvéreim, különös ajándék számunkra ez az ige, mert Isten ebben az igében visszafelé is fordítja a mi figyelmünket. De a legelején való gondolatokhoz szeretnék először is kapcsolódni. Mit jelent az, hogy valaki hívő ember? Hát az, hogy hisz Istenben, hiszi azt, hogy Krisztus meghalt a kereszten, és bűnbocsánatot kaphat általa. Eljön minden vasárnap a templomba, leül és végighallgatja a prédikációt. Szokott imádkozni étkezés előtt és étkezés után, és azt gondolom, hogy ezek része lehet a hívő életnek, mindez, és még sok minden más. De azt is gondolom, hogy a hit nem ennyi. A hit nem egyszerűen annak a felismerése, hogy elfogadjuk Istent, és akkor mi vagyunk ebben a világban azok az emberek, akik keresztény vallásosságban élnek, mások buddhista vallásosságban élnek, mások mohamedán vallásosságban élnek, mások nem tudom én milyenféle vallásosságban élnek, igazából fel se tudjuk sorolni, és a hitevesztett kereszténység az önimádatának a vallásosságában él, és valahogy majd csak eltelik ez az idő. És persze szeretjük a gyerekeinket, szeretjük a feleségünket, szeretjük a keresztgyerekünket, szeretjük a szomszédunkat, szeretjük a barátunkat, és még imádkozunk is értük. De az életünkön egyáltalán nem biztos, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy nekünk olyan hitünk van, amelyik állandóan mozgósít bennünket mások érdekében. Hogy olyan hitünk van, ahol megtaláltunk valamit, ami mindent fölülmúl. Vagyis úgy érzem, hogy sokszor az a jellemző az életünkre, hogy élünk úgy, mint mindenki más, és a végén jön az örök élet, de nem fog jönni. Tehát tanítjuk a gyerekeinket, kicsim tanulj, és kitűzzük eléjük a célokat. És az a legfontosabb. Viselkedj tisztességesen, az is nagyon fontos. És azt gondoljuk, hogy ha erre megtanítjuk őket, akkor a végén majd megkapják az örök életet? Nem. Pedig szeretjük őket. Sőt, Isten is szereti őket. Tehát olyan látást kell kapni önmagunkra nézve, a szeretteinkre nézve, a gyülekezetünkre nézve, az egyházunkra nézve, a hazánkra nézve, ahol mi Isten igéje alapján látjuk, hogy kik azok, akik felismerték azt a Jézus példázata alapján azt a csodát, hogy a kereskedő, aki drága kincset talált, a legdrágább gyöngyöt megtalálta, mindenét eladja, hogy azt megszerezze. Hogy a szinte első, második, harmadik hallásra megbotránkoztató oltári ige, hogy a sáfár becsapja a gazdáját, és kevesebbet irat adóságnak, mint amennyivel az illető tartozik, hát ez Jézusnak példa? Jézus helyesen gondolkodik? De azt mondja, hogy akik ennek a világnak a gyermekei, azok sokkal okosabbak, mint azok, akik Isten gyermekeinek tartják magukat. Mert a pénzüket arra használják, hogy néhány embert valami módon az Isten országába segítsenek. Értitek ezt? Tehát ha van valamim, valamire képességem. Tudok jó szót mondani. Tudok valamit mondani a Bibliából. Tudok szeretni másokat. Nagyon-nagyon szeretni. Tudok buzgón imádkozni másokért, de mindig a legfontosabbat kérem mindenek előtt. Mert a többi ráadásul megadatik, amire szükségem van. Nem minden, amire szükségem van. De hogy bármit csinálok egész életemben, mindig ez legyen a szemem előtt. Jézus mondja, keressétek először az Isten országát és annak igazságát, a többit meg nyugodtan ráhagyhatjátok Istenre. De nem így van berendezve az életünk sokszor. Jól akar az ember járni. És ez az ige azért megrázóan hatott rám, amikor elkezdtem olvasni, mert itt arról van szó, hogy Pál apostol ismeri azokat a gyülekezeteket, amelyeknek írja a leveleket. Látja a gyülekezeti közösségekben, hogy Isten milyen hatalmas, rendkívüli, csodálatos munkát végzett, hiszen az ige hirdetés nyomán emberek felfigyeltek arra, hogy Isten keresi az elveszettet Jézus Krisztus által. És erre, tudnilik, hogy keresi az elveszettet, erre odafigyelnek, mert életüknek egy-egy darabján azt érezték, hogy elveszettek. És hogy jó megtaláltnak lenni. De hogy két erő mozog ebben a világban. Van egy erő, amelyik a szeretetnek, az Isten türelmének, irgalmasságának az ereje, a mindenek fölött való hatalmú Istennek az ereje, amelyik meg akar tartani, de nem kényszerít, és van egy ennél lényegesen kisebb hatalom ebben a világban, amelyik viszont kényszerít, hogy azt csináld, amit mindenki csinál. Úgy élje, hogy mindenki él, csak jól jár ebben a világban, aztán a végén úgy is jön az örök élet. Testvérek, a végén csak az örökké valóság jön. Vagy Istennél, vagy a sátánnál. Nincs más alternatíva. És ezt kellene felismerni, de igazából nekem mindig fáj, amikor úgy tekintünk Isten ítéletes igéire, hogy az fenyegetés. Hát dehogy fenyegetés. Az Isten szeretete van benne. És azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik ma lelkivezetők, azoknak ugyanúgy kell ismerni saját koruknak az embereit, ahogyan a világ működik, a saját közösségüknek a működését, ahogy a gyülekezetük vagy a családjuk működik. Hiszen a családban is valaki elsősorban lelki vezetője a családnak. Vagy ketten lelki vezetője a családnak, hát a legnagyobb kincs, amikor egy házasságban együtt tudunk imádkozni a gyermekeinkért. Amikor naponként Isten elé borulunk, és könyörgünk, tusakodunk. Amikor azokat a dolgokat hatalmasabban visszük elé, ahol gondokat látunk. És ahogyan Pál apostol nézi a korintusi gyülekezetet, ahol gőg van, versengés van, ahol nagyon sokan a szegény sorból, de nagyon sokan a jómódból tértek meg. Voltak olyanok, akiknek az intelligenciája nem volt egeket súroló, másoké meg rendkívüli nagy volt. És ezek az emberek egyszer csak elkezdtek, a lelkivezetők is azzal foglalkozni, hogy ki különb a másiknál, és miért, és hogyan működjön a gyülekezet élete. Tehát elkezdik berendezni az egyház életét olyanra, mint ahogy a körülöttük lévő társadalom be van rendezve. És már egész jól működik, csak nincs közöttük Jézus. Már nem Isten népe. És hogy egy kicsit a legfrissebb élményeimet mondjam el, milyennek látom én a világot, de elsősorban ebben a világban az egyházat. Egy püspök, Bajor püspök volt a Tüske csarnokban, aki párbeszédet folytatott, vagy többen beszélgettek, de engem most elsősorban ennek a püspöknek a szavai érdekeltek. Leírták, én nem voltam jelen ezen az alkalmon, de leírták, hogy három dolog az, amit az egyháznak fel kell mutatnia. Az egyik az, hogy legyen az egyház nyitott, legyen hiteles és legyen autentikus. Aztán elmondja, hogy mit ért ezen, és azért olvasom föl, mert nem akarok benne hibázni, tehát kiírtam az idézetet. A nyitottságról nem beszél, mert az, hogy mindenkit befogad. És testvérek, a középpontjában ennek a párbeszédnek nem Jézus állt, nem Isten egy egyházi rendezvényen, hanem a migráció. És testvérek, biztos, hogy beszélni kell erről a gyülekezetben, ha egyszer elér bennünket. De abban is biztos vagyok, hogy az egyház nem egy szükségállapotból indul ki, egy szükségállapotból, mert ennek a világnak Jézusra van szüksége, és befogadja, akit be kell fogadni. De hogy ez mindent überelő fő téma legyen, az kétségbeejtő. Tehát legyen az egyház nyitott, fogadjon be mindenkit. A második, legyen az egyház hiteles, vagyis legyen önmaga. Igen ám, de olvasom a tudósoknak a munkáját. Nagyon érdekes dolgokat írnak le. Figyelik a keresztény történelmet, és a mai kor legmodernebb teológus tanítását, és újra visszatérnek, hogy melyik korban hogyan gondolkoztak a keresztények. És önigazolásképpen kiemelnek egyeseket, de elismerik, hogy volt, amikor másképp gondolkoztak. Nem hiányzik nektek ebből valami? Nem történik hivatkozás arra, mit mond a Biblia, mit mond Isten. Hát testvérek, a 2000 éves keresztény történetben annyi borzalmas dolgot tanított és képviselt az egyház. Hát csak akkor tudunk eligazodni. A Szentírás szerint hitelesek lenni. Egyáltalán tudjuk, hogy mi Istennek az akarata. És az autentikusra, és ezt a mondatot nem értem, legyen kisugárzásunk, és amit mutatunk, azt meg is éljük. Fogalmam sincs, hogy mit akar ezzel mondani. Mert úgy gondolom, hogy hát az a hitelességünk, hogy amit Isten mond, az szerint élünk. Ráadásul az mindig alázatra tanít, mert soha nem pipálhatom, hogy ma 100%-os keresztény voltam. De ott van a kegyelem. És bevallom én arról, hogy autentikus, csak azt tudtam, hogy azt jelenti, hogy hiteles. Tehát azért nem annyira értettem. Hát elővettem a kis szótárunkat, és az van benne, az eredeti forráson alapuló. Hát akkor ez jó, testvérek, legyünk autentikusak. De nem erről volt szó. És újra nem erről van szó. És én először elhatároztam, hogy becsületesen végig készülöm, és végig veszem azokat a hivatkozásokat, amiket Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek. Csak kiderült, hogy akkor még délbe is itt ülnénk. De egyet kiválasztottam belőle. Azt mondja, Mózes 4. könyve 14. fejezete. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől elhújjunk, asszonyaink és gyermekeink prédává legyenek? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ez az Isten népéről van szó. Az Egyiptom mindig a bűnnek a fogsága. Onnan vezeti ki Isten a népet. Ők azt érik át persze, mint rabszolgák, hogy az rettenetes állapot. De nem az volt a legrettenetesebb, hogy rabszolgák, Ha Pál apostolra egy kicsit figyelünk, Pál apostolnak nem az a legrettenetesebb, hogy bilincsbe van verve, és oda van szögezve a falhoz a bilincsel, a lánccal együtt, mert eközben Szilással együtt Isten dicsőítik. Neki a legfájdalmasabb, hogy a korintusi gyülekezet nem veszi komolyan Jézust. Nem veszi komolyan az Isten országát, hogy a maga útját járja. És azt választja, hogy a múltra visszatekintve tanítja őket a jövőre nézve. Hát nem fogtok célhoz érni. Isten azért szabadított ki Egyiptomból, a szolgaságházából, hogy nektek adja azt a földet, amelyet esküvel megígért Ábrahámnak. De útközben gondok vannak, bajok vannak. És látják a körülöttük élő népek, hogy szórakoznak, milyen vidámak, milyen jól megy a soruk. Majd egy nehéz utat csak nem fogunk megjárni. És akkor olyan Isten népe vezetőket kell választani, akik visszaviszik őket Egyiptomba. Értitek ezt? Olyan emberek kerüljenek ma lelki vezetésbe, akik visszaviszik az embereket a pogányságba, az istentelenségbe, és végül a kárhozatba. És testvérek, ez felekezet független. Nincs tökéletes felekezeti közösség. Összességében legfeljebb vannak jó, élő gyülekezetek. De minden lelki vezető a családjában vagy a gyülekezetében azzal van megbízva, hogy a múltra nézve is, és az egyház múltjára nézve ugyanígy lehetne gondolni. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. Hát elvesztette azt a biztonságot, hogy csak rád bízom magam, Istenem. Tehát ő leborult az egész közösség előtt, de Józsué Nun fia és Káleb Jefune fia, akik már látták azt a földet, amit Isten ígért, megszaggatták ruhájukat, bűnbánatot tartottak a nép helyett is, és elmondták, hogy mit kell tenniük. Visszatérni Istenhez. Elvetni a bálványokat, a hiába valóságokat az életükből. És mit felel erre a nép? Öljük meg őket, és menjünk vissza Egyiptomba. És testvérek, most, ahogyan átvonulnak azok a tömegek, akik Európába is jönnek, de a saját területükön vonulnak, és rá van írva egy házra, hogy keresztény, azt lerombolják, szétlövik őket, mert akkor érdemes kereszténynek lenni, hogyha ezzel együtt járhat a vértanúság. Döntsétek el, miért többet? Persze könnyű nekem, mert öreg vagyok, és azt mondhatjátok, ez előbb-utóbb úgyis meghal. Nem tudom, ki a legfiatalabb közöttetek, és ő tudja, meddig fog élni. De ez nem fenyegetés, testvérek. Higgyétek el. Szeretünk benneteket. Tényleg. És jön Isten ítélete, van egy kis felemelés is benne a végén. Azt mondja Isten, 20 év fölött mind meg fogtok halni, senki se megy be arra a földre, meg se látja. Mózes se ment be, de ő meglátta. Józsué is látta. És testvérek, akik közöttünk, már tudják azt, hogy az Isten országa a legdrágább kincs, ők kell, hogy lelki vezetők legyenek, és ezért sok mindent meg kell tenniük. Mert különben, és ez a másik fontos része ennek az igének, azt mondja Pál apostol, hogy ezek mind meg voltak keresztelve, mind ettek abból a kenyérből, és ittak abból az italból, amelyet Isten adott nekik, a keresztségnek és az úrvacsorának az előképe és ajándéka, de ott volt Krisztus velük, tehát az a keresztség Krisztuson át volt az övék, hogy ülünk a templomban 80-an, 100-an, mindnyájan meg vagyunk keresztelve, szinte mindnyájan veszünk úrvacsorát, de nem fogunk mindnyájan Isten országába jutni. Miért nem? Miért nem? Hát itt ülünk a templomban. Nem akarom megbírálni az 50-60-100 évvel ezelőtti kereszténységet, sok minden nem is tudok róla. De a kereszténység nagyjából úgy nézett ki, hogy bemegyünk a templomba, beülünk a sorokba, letudjuk, kipipáljuk, hazamentünk. De működik-e a keresztséged? Jelent-e valamit számodra, hogy meg vagy keresztelve? Hogy beoltattál a Krisztusba? Hogy a keresztség által újra és újra megfeszíted a romlott természetedet? Az elrontott dolgaidat, a helytelen indulataidat? Igazából egy közösségben kibírni egymást, egyrészt úgy lehet, hogy nem ismerem a többit, tehát elviselem azt a másfél órát, amit a templomba vagyok. De hát a családdal mi van? Őket ismerem, tehát nem tudok velük együtt élni. Nem, így működik ez a világ. Tehát így működik a kereszténység. És most nekünk Isten Pál apostolon keresztül Mózesig visszamutat. Egy nap meghaltak 23 ezeren. A 20 évnél idősebbek mind elhullottak a pusztában. Nem mi ismerjük egészen világosan, hogy kibe mi van, csak sejtéseink vannak, és azzal borulunk Isten elé. De cselekedeteikről ismeritek meg őket, de nem az a jó cselekedet, hogy leültem a templomba és végigültem másfél órát. Hanem, hogy az életem leteszem Isten kezébe. Nincs önálló akaratom, nincs önálló pénztárcám, nincs önálló időm, nem magamnak élek. Ha az Isten országát mindennél fontosabbnak tartom, akkor annál, hogy hova tudok elutazni vagy nem, annak nincs jelentősége, akár el tudok, akár nem. Hanem, hogy kit segíthetek Jézushoz, kinek beszélhetek arról, hogy Isten meg akar menteni a nyomorból. Mai kereszténység. Muszáj megnéznem. Bálványosan. Bálványosan valaki, aki megnyitotta a nagy beszélgetést, azt mondja, Európában az ateisták is keresztények. Értitek ti ezt? Én értem. Hát, még mindig igazodnak valamennyire a 10 parancsolathoz, valamennyire, meg egyre kevésbé. Ma 10% a keresztény, a 100% európaiból, de hát itt már csomó nem európai eredetű van. Régen is 10% volt, fogalmam sincs, hogy honnan veszi ezeket a fix számokat, de ma Magyarország, vagy Európának nincs 10% élőhitű keresztjénye. Testvérek, készülök a jövő hét utáni hét szolgálataira, és az első esti igehirdetésnek a témája Jézus lecsendesíti a tengert. És megmenekül még egy csomó hajó a tengerviharától. Ott, ahol emberek tömege imádkozik, lehet az csak 5% vagy 10% vagy 20, nem tudom, hogy mennyi. Ott még egy csomó más embernek jobb a földi élete. Mert az imádságuk, mint egy védőpas van fölöttük. De Isten most megmutatja, hogy most nincs védőpajzs fölöttünk. És észhez kéne térni. Vagy egyszerűen csak megtérni. Templomba járó hívő emberként kellene megtérni abból, ami nem helyes a gondolkozásunkban. Amit nem úgy teszünk, ahogyan tenni kellene. És most jön az ige hirdetésem legbántóbb része. Hálásak vagyunk, testvérek, azokért, akik itt voltak, amikor a Boros Lajos tartotta az igét. De hát sok keresztény ember úgy gondolkozik, hogy ez a börtöntöltelék, hát ez beszél nekem Jézusról? Hát testvérek, De olyan jól beszélt Jézusról, akik itt voltunk, tudjuk. Öröm volt hallani és látni Isten csodáját. Meghirdetjük, testvérek, a gyülekezeti csendeshetet. Boldogok vagyunk azokért, akik ott voltak. De testvérek, ha kevés a pénze valakinek, akkor kezdjen el most gyűjteni, és jövő nyárig összegyűlik annyi, mondjuk 20-25 ezer forint, mert nem emlékszem pontosan mennyibe kerül, hogy ott együtt legyünk 4 vagy 5 napot Isten igéje körül, hogy feltöltődjünk, hogy egy témát végig gondoljunk alaposan. Ez erről volt szó, hogy a gyülekezet Isten missziójába kell, hogy álljon, mint gyülekezet, mint közösség. És én remélem, hogy nem hiába valóságba mentek el azok az alkalmak reggel, délelőtt, délután, este. Mert valamit kaptunk Istentől. Valahova el akar indítani bennünket. És titeket nem azért hozott csupán ide, hogy megerősödjetek az úrvacsora szentségében, azért is hoz bennünket ide. De azért, hogy érezzétek azt a felelősséget. Arra gondoltam, hogy elénekeltetem a testvérekkel, hogy hol leszel majd, ha a harson a föld zeng, de reggel elkezdtem énekelni a étterembe a reggeli előtt az idős testvéreimmel, és a saját hangomon kívül más nem hallottam, hát nem énekelem el. De hol leszel majd, ha a harson a felzengés, hol lesz a gyereked, a fiad, a lányod, az unokád, hol lesz a keresztgyereked, hol lesz a férjed, a feleséged, a szomszédod, hol lesz? Mert egyszer felzeng az ítélet harsonája. Egyszer eljön. A felmentő, és már csak apróan utalok Pálnak a szavaira, a felmentő, a csodálatosan felmentő, az, hogy említi a részkígyót is, az érckígyót Pál apostol. Tudjátok, az, amikor ellepték a kígyók a tábort. Testvérek, minden Isten tiszteleten itt vannak a kígyók. Hogy elfordítsák a figyelmünket, hogy bosszankodjunk az ige hirdetés miatt, hogy elaludjunk, mindig itt vannak. Hát amikor kimegyünk a templomból, pláne mindenütt ott vannak. És az halálos marás. De nézzünk fel, mi már nem a részkígyóra, hanem Jézusra. Hiszen az a mondat, amit minden gyülekezeti tag tud, azt megelőzően erről van szó. Ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. Van örök életed. Ha belépsz a Krisztus közösségbe, és ott is maradsz, akkor van. Ha belépsz a Krisztus közösségbe, akkor mindenek fölött lesz. Az Isten országának az az ajándéka, ami itt már megnyerhető. És akkor mindegy, hogy mit vagy kit veszítesz el. Sokszor fiataloktól hallottam, haragszom Istenre, mert meghalt a nagymamám. Volt egy nagymamája, aki imádkozott, de ez nem egy, hanem százával vannak ilyenek, csak Nyíregyházán is. Testvérek, ha valakinek hívő nagymamája van és hazamegy, akkor mondjon halleluját. Ha a gyermeke hal meg, essen térdre, sírjon, de legyen benne az a békesség, Uram, az első perctől kezdve, vagy mióta megtértem hozzád, imádságba hordozom az életét, hogy a tied legyen. Így gondolok rá, rajtad keresztül gondolok rá. És akkor, csak nem lett olyan rövid, testvérek, de ezt még elmondom. Akkor mi olyan élő közösség leszünk, akik nyitottak vagyunk arra, hogy befogadjunk mindenkit az Isten tiszteletre. Zsiványt, paráznát, alkoholistát, akár homoszexuálist, akár muzulmánt, teljesen mindegy. De, és most veszem a harmadikat előre, legyünk autentikusak. Az eredeti forrásra építsük a hitünket és az életünket, a Bibliára. És akkor már nem is kérdés, hogy hitelesek leszünk-e. Ettől még lehet, hogy lelőnek, legyilkolnak, baltával vagy akármivel lehet. De tudom, kiben hiszek. Nem halok meg, hanem élek, mert az Ószövetség embere is tudja. Testvérek, tulajdonképpen, ha jól élitek a hiteteket, ti nem vagytok halottak. Ti éltek, és az életeteket a halál nem fogja megszüntetni. De ez a kérdés. Most önmagadat kérdezd, mert az éneknek az egyik versszaka nem az, hogy te hol leszel, hanem hol leszek majd, ha a harsona fölzeng. És aztán ránézel a közösségedre, hol leszünk majd, ránézel Nyíregyházára, hát hol leszünk majd, közel 120 ezer lakosú város. És akkor érezni fogod, hogy az a drága kincs mindent fölülmúl. És vágyakozni fogsz arra, hogy többet tudj Jézusról. Hogy több erőt kapj, hogy megmerj szólalni. Ne szerénykedjünk, hogy nem tudunk beszélni. Testvérek, szeretnék ott lenni, amikor valakire haragusztok, hogy tudtok-e beszélni, vagy nem. Kiválóan tudtok beszélni. Hát Jézusról miért nem? Mert a gonosz ereje ott van bennetek, azt el tudjátok mondani, a Jézusé meg nincs. Hát ha bennetek van, akkor róla is tudtok beszélni. Isten azt akarja elénk állítani, hogy amit ő készít nekünk, az tényleg mindennél értékesebb. A földi életünknél, a megélhetésünknél, a szeretteinknél is, a családtagjainknál is. Éppen ezért tudjuk helyesen őket látni, meg ezt a világot, és tudjuk, hogy van feladatunk ebben a világban. Az imádság, a bizonyságtétel, a szeretet szolgálat. Ezek tanúskodnak rólunk. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy te hatalmas és irgalmas Isten vagy. Felfoghatatlan a szereteted. Uram, láttasd meg velünk a te irgalmad nagyságát. Nyisd meg előttünk a te országod ajtaját, hogy amennyi meglátható belőle lássuk, és segíts, hogy tekintetünket, ami megváltó Jézusunk szenvedésére, áldozati halálára és feltámadására irányítsuk. És szenteld meg a mi Krisztusra gondolásunkat, a te szent lelked hatalmával, hogy élő és erős hatalom legyen bennünk. Hallgass meg kegyelmesen, a te fiadért, az Úr Jézusért kérünk. Amen.